Kedves hallgatóink! Én Kós Albert, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyűn. Az augusztus 20-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetése úgy döntött, hogy pünköstől az Evangélikus Krónika összeolvad az Evangélikus Élet magazinnal, és ettől kezdve két hetente jelenik meg. Most az augusztus 13-ára dátumozott magazin 60 oldalán 43 cikkből válogatunk. A 18. oldalon olvassuk Itzés Gábor tollából, hogy Philip Melanchthon, a wittenbergi reformáció második legfontosabb alakja. Lutheren kívül nincs más, aki nagyobb szerepet játszott volna az evangélikus hagyomány alakításába, mint ő. Három hitvallási irat szerzője. Köztük az evangélikus identitást évszázadokra meghatározó ágostai hitvallásé is. Ő írta az első luteránus dogmatikát, és ő dolgozta ki a wittenbergi egyetem úttörő tanulmányi rendjét. A 22. oldalon írja Lázárné és Korka Katalin, hogy a hal a kereszténység ősi jelképe. A kereszt az ókorban gyalázatos kivégző eszköz volt, nem ezzel jelölték a közösségüket, Jézus tanítványai. A görög nyelvben a hal jelentésű szó az iktűz. Ez egy betűszó. A Lessus Christos Teu Hylos szótér, azaz Jézus Krisztus Isten fia megváltó, rövid hitvallás kezdőbetűjéből rakható össze. A 28. oldalon írja Kő András, hogy Őrbottyánban születnek a harangjaink legtöbbje. Itt él és dolgozik az ország egyetlen harangöntője, Gombos Miklós, és most már a fia, Ferenc is, mert hogy ez a szakma apáról fiúra száll, ezt mutatják az elmúlt évszázadok. Szép és nehéz szakma harangöntés, lélekerősítő mestermunka. Az 54. oldalon írja Marti Zoltán, hogy a wimbledoni tenisztorna valaha volt legeredményesebb férfi játékosa lett Roger Federer. A 36 éves katolikus sportoló a sikerével feltette pályafutására koronát. Milliók példaképe, a sportága történetének legsikeresebb sportolója, mégis szerény, kedves és közvetlen ember. Nincsenek botrányai, áldozatkész és rendkívül érzékeny a társadalmi problémákra, dollár milliókat adományozott jótékony célokra. Szeretetben és boldogságban él a feleségével és a 4 gyermekével. 16. Benedek pápával 2006-ban találkozott, és a beszélgetés után úgy nyilatkozott, hogy ez egy tökéletes nap volt az életében. Ha rákérdeznek a vallásosságára, mindig büszkén beszél arról. Híres a sportszerűségéről, 2011-ben játszma közben az ellenfele elesett, és ő nem volt hajlandó visszaütni a labdát. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus heti lapot olvassuk, az augusztus 20-ára és 27-ére dátumozott kettőszám 28 oldalán 76 cikket találunk. A cím oldalon olvasunk egy kis részletet Szent István királynak a fiához, Imre herceghez írt intelmeiből. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd a szívedbe mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy alázatos is, hogy az Isten felmagasztaljon most és a jövőben is. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelid, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. A 3. oldalon olvasjuk, hogy nem csak a napjainkban, de már a korábbi századokban is sokan tagadták a pokol és a gonosz lélek létezését. Erről tanúskodik Giuliani Szent Veronika önéletírása is, akit a 3 évszázaddal ezelőtti pokolbéli lelki utazása után így figyelmeztetett a szűzanya. Sokan nem hiszik el, hogy a pokol létezik, én pedig azt mondom neked, aki magad voltál ott, hogy valójában nem láttál még semmit sem abból, ami a pokol. Tudjuk, hogy a fatimai látnokok is betekintést nyertek a kárhozat helyére. A 4. oldalon írja Török Csaba, hogy a keresztény szó azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó. Éppen ezért az önazonosságunk alapköve az a kérdés, amelyet a Mester az apostolokhoz intéz. Ti kinek tartotok engem? Itt nem pusztán valamiféle hittani okfejtésről van szó, de nem is csupán arról, hogy mit gondolunk egy 2000 évvel ezelőtt élt tanítóról, hanem arról is, hogy itt és most kik vagyunk, mi vagyunk. Mit jelent számunkra az az elköteleződés, amelyről a nevünket vesszük. A 9. oldali vicc rovatból egy. Mondd csak, Pistike, születette a ti falutokban valamilyen nagy ember? Bácsi, kérem, hangzik az okos válasz, eddig itt még a mi falunkba csak kisbabák születtek. A 13. oldalon írja Filip Gabriella, hogy 3. Béla királyunknak köszönhetjük, hogy Magyarországon általánossá vált az írásbeliség, ő hozta létre a királyi kancelláriát. 3. Béla király jegyzője volt Anonymus, akitől ránk maradt az első magyarokról szóló történeti munka, a Gesta Hungarorum. 3. Béla a középkorban az aranykor trónusán uralkodott. Ő már tudta, hogy a sötétség csak fénnyel győzhető le. Olyan ügyesen irányította az országot, hogy a magyar királyság nagyon hamar a legismertebb és legerősebb európai nagyhatalom lett. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 40 cikket találunk. Az első oldalon írja Hegedűs Márk, hogy a búza botanikai felépítése jól tükrözi a teremtő bölcsességét, mondja Pauk János, a Szegedi Gabona Kutató Kutatási Igazgató helyettese, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Újszegedi Református Egyházközség gondnoka, akivel a búzáról beszélgettünk, az új kenyérről és a teremtésről. A kutató szerint a Kárpát-medence ideális hely a bő és jó minőségű búza termesztésére. Tilos a génmódosított búza termesztése Magyarországon és sok más országban is. Bogárdi Szabó István püspök mondja, hogy augusztus 10-én súlyos viharkárok érték a Nyugat-Dunántúlt, legsúlyosabban az Őrségi Egyházmegyét. Számtalan ház, középület, templom megrongálódott. A református egyház a Dunántúli egyházkerülettel közösen közadakozást szervez a károk enyhítésére és a helyreállítások költségeire. Kérjük a gyülekezeteinket, hogy ajánlják fel erre a célra az augusztus 27-i vasárnapi istentiseletük persely pénzét. A 3. oldalon írja Bán Béla, hogy az urbánus életmód miatt elidegenedve élünk a mezőgazdaságtól, illetve annak munkavázisáitól. A felnövekvő korosztály számára már nem is magától értetődő, hogy Péter Pál napja hagyományosan a gabona aratás kezdetét jelzi. Az Úr Jézus Krisztus e hegyi beszéd közepébe helyezi a mi atyánkot, és az imádság kellős közepére a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez a tudatos szerkesztés nyilvánvaló üzenetet hordoz, Jézus számára kenyérügye meghatározó. A 7. oldalon írja Jó Sándor, hogy a legtöbb ember ott téveszti el a dolgot, hogy csak a végső mencsvárának tekinti Jézust, csak akkor fordul hozzá segítségért, amikor már az életében megnövekedett a baj, ezért tudnak a nagy bűnök, mint az egykézés, a paráznaság közös bűnökké válni. A 12. oldalon reformátusként az El Caminón cím alatt olvassuk, hogy 800 kilométert gyalogolt egy hónap alatt az El Caminón Molnár Katalin a Hajdúböszörmény Calvin téri református egyházközség fiatal tagja. A kérdésre, hogy mennyire tudott reformátusként azonosulni a katolikus kegyhelyekkel, elmondta, hogy mindenhol részt vett a zarándokoknak tartott esti miségen. Különleges élmény volt, hogy annak ellenére, hogy nem értette, hogy mit mondanak a papok, mégis érezte, hogy miről szól a prédikáció. Ezeken az alkalmakon többször látott felnőtt férfiakat sírni. Kedves hallgatóink! A reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalos műsor mellékleten 40 cikket találunk. A lap elején olvassuk, hogy Mária Besnyőn, a Nagyboldogasszony Bazilika főbúcsúján meghirdették a kegyhely boldogasszony évét 70 évvel Mincenti József hercegprímásunk pásztor levelének kibocsátása után. A Szent Mise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. Szent beszédében bejelentette, hogy a kegyhely plébánosának Stella Leontinnak javaslatára meghirdeti a Mária Besnyői Boldogasszony évet a 70 évvel ezelőtt kezdődött Mária év tiszteletére. Mincenti József hercegprímás a püspöki kar nevében 1947. augusztus 15-én Etimában nagy hatású pásztorlevelet adott ki. Érdemes ezt újra elolvasni, elmélkedni fölötte, és megfogadni azokat a tanácsokat, felhívásokat, amelyeket Mincenti József hercegprímásunk akkor intézett a magyarsághoz. A pásztorlevél szavai súlyosak, de ma is érvényesek. 15. alkalommal rendezték meg a görög-katolikus szervezésű 16 plusz nevű ifjúsági gyalogos zarándoklatot augusztus 7 és 12 között. Idén a Szent László év jegyében a határon túlról, Nagyváradról indultak a fiatalok Mária Pócsra. Baranyai Béla írja, hogy ebben az évben Szent István király ünnepén a budapesti bazilikánál Bőte Csaba Ferences szerzetes tesz tanúságot a hitéről, az életéről. Ő elmondta, hogy a Jóisten kegyelméből megadatott nekem, hogy jártam Németországban, a Passaui Niederburg kolostorban, amelynek Boldog Gizella volt az apátnője, és ahol ő el is van temetve. Vajk 26, Gizella 12 éves lehetett, amikor a kölni domban megesküdtek. A házasságuk 42 év alatt megszépítették a Kárpát-medencét, ketten 2000 templomot építettek. Minden templomnak oltárt, 5 rendi miseruhát, kelyhet kellett biztosítani. Milyen nagy léptékbe gondolkodtak. Mit jelent az ország alapítás? Elteszik a kardokat és a fegyvereket, előkerül a vakolókanál és az eke. Szent István az az ember volt, aki mert nagyot álmodni. Bejárta az országot, megküzdött sok nehézséggel, de fel nem adta, és az Isten és Mária földjévé adtette a Kárpát-medencét. Mindenkor, minden embere kap egy feladatot a Jóistentől, Szent István ezt végre is hajtotta. Kedves hallgatóink! A 2017. augusztus 20-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.
Híreinket hallják a mikrofonnál Keresztes Szilvia.